A fehér angyal. Fehér angyal, fehér angyal, csillagos éj álomképe, halvány rezgő köttünemény, holt sütötte távol halmon. Mint ül ott mozdulatlanul, lelke egy magányos csillag, mely rajta keresztül ragyog. Tiszta az éjjeli ég, sem felhő, sem madár nem repül át rajta. A hold félig elfogyva nézi altató világgal a kedves szép köd alakot, s lassan észrevétlenül merül le az átelleni láthatáron domboruló, zöldes halom mögé. Balról komor, vén vár sötét düledékei feküsznek az erdős pusztaságban, vulkán alakú hegytetőn, félig árnya, félig csontváza egy ledült óriásnak, mely öntudatlanul holt nyugalomban mered fel az égre. Jobbról gondolatfárasztó síkság, avar tér, néhol domb, néhol folyam, itt-ott fa és bokor, és egyes fehér tanya. Az egész aluszik, az egész néma. Fehér angyal, csak te virradsz meg álmatlan. Egyik csillag lemegy a másik után pihenni. Az egész ég fordul, csak te ülsz ott, láthatlan léleknek az égre vetett fehér árnyéka, a halványzöld távol dombjai felett. Fehér köd ruhádon csillag lelked fényesen átvilágol. Meg-meglebbensz, meg-meglebbensz, mint a déli bábnak éjszakára ott felett leánya. Mikor te megjelensz, ünnepe van a természetnek. A fákon egy levél sem mozdul, a tengeren megállnak a hajók. De a legelső szellő szétleheli alakod, s csillagod messze megy ragyogni, a mérhetlen égbe. Fehér angyal, voltál egykor piros rózsa, ékes piros földi angyal. Áldva volt, aki rád nézett, áldva volt, akire néztél, s bűnbocsátó erő volt ajkaidra ruházva. Mi szép, mi vonzó vagy még holtod után is, milyen lehettél életedben? Most is áldás vagy a népen. Csöndes tavasz éjszakán szoktál olykor megjelenni. Lágy harangszó csendül meg ilyenkor szerte a vidéken. A nép istenét megy dicsérni, ki téged elküldött. Lesz aratás, lesz borszüret, telni fognak pincék, vermek, dicsértessék az íg ura, a fehér angyal megjelent. Mi bánat hoz téged tavaszon kint a földre, mikor a fehér rózsa és lilium kezd virulni? Nem nyílhatnak-e azok nálad nélkül? Vagy tán látogatni jársz ide valakit, ki sírjából hozzád emelkedni nem bír? Múlt év júliusában Miskolc felé járt a magyar vitéz. Egy nem messze eső faluban hált meg seregével együtt. Szállását az uradalmi kastélyban vevé, hol a nagyúri családból csak a társalkodó nő volt jelenőt elfogadni. A forradalmi vezér kevés alkalmatlanságot szokott csinálni, ahová szállt. A művelt lelkű hölgy pedig örömest teljesítendette minden kívánságát. Három nap óta nem volt újra bekötve a vezér sebe. Féleszméletlenül vették le a szekeréből, s midőn lefektették, kitört rajta az erős sebláz, mely eddig folytonos csaták küzdelmei közt nem férhetett hozzá. A hölgy segíteni kívánt az orvosoknak a sebkötözésnél. Elszörnyedett, midőn meglátta az iszonyú mély vágást, amely hosszan vonult át a szép főn egészen a homlokig. Istenem, milyen szörnyűsebb! Volna bár halálos, csak a hon lenne megmentve általa, feleli az, egyetlen jele nélkül a fájdalomnak. Pár órai nyugodt álom után fölébredt a vezér. Ágya mellett a halvány szomorú hölgy ült, lesve minden mozdulatát, álma pihegését, szemei felnyílt át. A vezér segédeit szólítá, kérdezi, hogy nem érkeztek-e vissza a nyargoncok. Kielégítő feleletet kapott minden kérdésére. Az ellenség minden ünnen hátra vonult, seregének minden része között helyre volt állítva az összeköttetés, az út nyitva volt egészen a Tiszáig. Menjünk tovább, kiállt a fekhelyéről felemelkedve a vezér. A seregnek elég volt a pihenés. Elég a seregnek, de önnek, szólt orvosa visszaerőltetve őt vánkosaira, s kényszeríté, hogy ha aludni nem akar is, néhány óráig ne hagyja el fekhelyét, s ne gondolkozzék haditerveiről. A vezér kibámult az ablakon a csillagos éjbe, hanyatló holdvilágba, az erdős hegyekre. És amint tekintetével a horizontra jutott, meglátta ott a halvány fehér ködöt, amely ott ült mozdulatlanul a szélcsendes éjszakában. Mi lehet az, kérdezi? Olyan, mint valami távoli égés jele, csak hogy inkább fehér, mint vörös. Ha tél volna, éjszakfénynek tartanám. Mi lehet az? Az ábrándos hölgy ágya fejénél megszólalt. Az a fehér angyal. A vezér kérdőleg tekinte rá. Mese van róla, amit a köznép jól ismer. Azt hiszik, hogy ez igen jót jelent. A vezér kérte a hölgyet, hogy ismertesse meg ebesével, mit igen szívesen fog most hallgatni, miután két óráig haditervekről gondolkodnia nem szabad. A hölgy mosolyogva engedett a kérelemnek, s viszont kérte, hogy ki ne nevessék, amit mondani fog, mert hisz az úgyis csak mese. Egymás vérét ontotta a magyar. Egyik forrásoknál tisztelte Istenét. Másik kereszt előtt, ezért viaskodtak. A keresztjén király hadat üzent azoknak, kik fehér paripákkal áldoztak hadúrnak. S hosszú véres csata után leverte őket, vezérüket elfogta, megölé, seregeiket szétverte, oltáraikat ledöntögeti. Csupán egy számra nem nagy, de elszántságban erős csapat menekült még éppen a bükk rengetegeibe, hol kapitányának vára állott magas meredek, vulkán alakú bércre fölépítve. A várúr nevét rég kitörölte az emlékekből az idő, de vára még most is áll. Csonka falai még küzdenek az idővel és a zivatarokkal, s ha éjfeleken a haragos vihar átsüvölt, nyitott ablakain, a völgyben lakó azt hiszi, a pogányok lelkei süvöltenek ottan. A várúrnak volt egy szép leány, akit a vidék jóltevő nemtőjének tartott, ki szegényeket ápolni, betegeket gyógyítani, eljárt faluról falura, ki nem alhatott, ha valakit sírni hallott. Pedig a szép lány nem volt keresztjén. Ő is apái istenét imádta, s míg a vadharcfiak fenn az örvénykövön mutatták be hadúrnak égő áldozataikat, hol most is látni a széthányt oltár roppant, bemohodzott kődarabjait, míg az ő sztáltos, a szent lélekkő alatt most is látható csodás alakú fülkékben bocsátá ki a hófehér mén piros vérét. Az alatt az úrleány a környék ifjú szépeivel a harica forrásához hordá liliomból és fehér rózsából font koszorúit, virág áldozatul a nagy szellem mohos oltárára. A vitézek legjobbika, legszebbike volt a leány kedvese. Nevét annak sem tudja senki, de legjobbnak és legszebbnek kellett lennie, mert hisz a legjobb és legszebb leány volt bele szerelmes. Evárhoz húzódott volt kupának szétveretése után a megmaradt pogány sereg, remélve, hogy itt sokáig fogja tarthatni magát, s kedvező alkalommal kironthat ismét, és újra kezdheti a harcot oltáráért, ősi istenéért. A várúr azonban nagyot gondolt, elképzeli, hogy mi lesz a harcnak vége. Beláthatatlan nyomor az egész hazára. Soha ki nem alvó lángja a polgárháborúnak. Unokáról unokára szálló, fogyhatlan gyűlölet és semmi kilátás a győzelemre, a békére, a boldogságra a hazában. És megszánta a népet, mely így elveszne a kettős harc között, és egy napon kezébe adta magát a királynak minden seregeivel, minden hadnagyaival együtt, kívánva, hogy essék áldozatul ő, legyen kegyelem seregeinek és hadnagyainak. De megfordítva történt. Kegyelmet ő kapott, hadnagyait lefejezték. Azok között leánya vőlegényét is, a legszebbet, a legjobbat, minden vitézek között. Másnap meghalt a leány is. Harmadnap eltemették. Negyed napon éjjel megjelent apjának álmában, halvány, halott arccal. Szép hosszú fekete haja, mely soha befonva nem volt, s térdein alul ért, egészen megfehéredett a sírban. Ragyogott, mint az ezüst. Kezei, arca, halotti ruhája, mindene fehér volt, mint a napsütötte felhő. Homlokán koszorú liliomból és fehér rózsából. Így jelent meg alvó apja előtt. Nem szólt semmit, csak egy levelet adott neki át, melyben mindazon hadnagyainak neveit olvasá, kiket ő adott kézbe, s kiket miatta lefejeztek. A várúr megőrült álmában, felugrott ágyából, s amint futna kifelé, a bástya ormáról hanyat homlok a meredek sziklákra leruhant. A vár azután puszta maradt örökre. Minden év lebont egy követ ormairól, minden tavasz egy virággal többet tenyészt meg kipusztult falai. És ha olykor a babonás pór hallgatag éjszakán, végignéz a láthatáron, s lát messzünnen libegő fehér tojásdat fényt. A fehér angyal lelke az ott suttogja magában, s jó jelnek tekinti, s azután egész éjjel tündérekkel álmodik. Mosolygó túlvilági arcokkal, kik hosszú ezüst hajjal, fehér arccal, fehér ruhában, mint napsütötte felleg, kápráznak el álmodó lelke előtt. Így szól a mese. Tábornok megköszönte a hölgy szívességét, s nyugtalan lelke, nem hagyván pihenni, indulót veretett azonnal az egész seregnek, s lázban kimerülten kocsiába viteté magát, szép szőke fejét fantasztikus burkolattal, kék sejem kendő födé, oly jól illő halavány szenvedő arcához. Mikor jól tova ment, visszatekintett, s még akkor látta háta mögött messze, a kék láthatáron a különös halvány légtüneményt, melynek csodálatos neve Fehér Angyal. Ősz volt, lehullott minden virág. Szűk, sötét szobában egyedül feküdt a magyar vezér. Egyedül nyomorban, betegen, távol honától. Milyen jó lett volna meghalnia. Ott feküdt beteg lázas ágyán. A fájó seb nehezen gyógyult fején, de százszor nehezebben gyógyult az, mit szívében viselt, és százszor jobban fájt. Egy éjfélen mélységes álmában, amint kór ágyán feküvék, egy fehér alak jelent meg előtte. Úgy érzi, mintha régi ismerőse volna az, de nem tudta honnan. Hosszú ezüst haja térdein alul ért, kezei, arca, ruházata, mindene fehér volt, mint a napsütötte felhő. Homlokán koszorú liliomból és fehér rózsából. Kezében egy levelet hozott. Letette a beteg asztalára, aztán még sokáig ott maradt előtte, szótlanul ott ült egész éjjel, és csak akkor tűnt el előle, mikor az ébredő szemeit fölnyitá. Még akkor is úgy tetszék neki, mintha a távoztában repülő ezüst haját látná futtában lebegni. Reggel volt. Aztalán egy levél hevert, mit az alatt hoztak neki, amíg aludt. A levél kelte honából szólt. Vágyat reménnyel vevé föl azt, feltöré és elolvasá. Azt olvasá benne, hogy 13 tábornokát halálra ítélték, egyedül ő kapott kegyelmet. Fehér angyal, fehér angyal.